questo fatto potesse ora scutare e valuiamo e tu sapete che in testa è stato un nuovo miezzo tutto un miezzo e o meglio che ben miezzo non studiano se potesse il suo conto con convergenziale con fatti suoi tecnicamente in carta o meglio è aiuto un così con comunicazione con medico convergenziale ma il vecchio punto élvezetben már a tárgyak internetéhez, amely majd elvezet a digitális ökoszisztémáké. És már előre is tekintünk az internet következő generációjára, megnézzük, hogy mit is jelent, hogy is jutunk el a mesterséges intelligencia és a digitális valóság beépüléséig a teljes rendszerünkbe. Okos ökoszisztémák jönnek létre, ahol felvillantom, hogy hogyan is néznek ki az okos ipari rendszerek, és egy kicsit bővebben beszélnék, amennyi idő engedi, az okos városoknak a felépítéséről, a kus területeiről, a mérőszámairól, és mutatnék néhány extravagáns példát. Ezen az ábrán tulajdonképpen egy áttekintést láthatunk, természetesen a digitalizációnak, a fejlődésének, evolúciójának az öt fázisát mutatom. Valahol az analóg világból indulva, amikor én még egyetemre jártam, akkor az analóg világban voltunk, aztán elindult a digitalizáció, bizonyos funkciókat kezdtünk digitalizálni. Aztán rájöttünk arra, hogy valójában sokkal készülünk, hogyha a távközlés egészét digitalizáljuk, mindenfajta elektronikus tartalmat digitalizálunk. Így jutunk el az elhírközlésnek a fogalmáig. Aztán valójában az is kiderült, hogy ez az egész technika, ez nem csak a távközlés, hanem magának a médiáknak, a különböző médiáknak a kezelése szempontjából is hasznos, és nem csak az elektronikus médiákat, hanem a nyomtatott anyagokat és egyedeket is érdemes ebben az egész folyamatban beépíteni. Tudok erről még egy pár szót majd mindjárt szólni, de ezek azok a lépések, amíg eljutottunk oda, hogy a távközlés, az informatika és a médiának a konvergenciája kiforrott, kialakult. Kialakult a digitális szektor. Aztán eljutunk már a negyedik fázisig, amikor tulajdonképpen a tárgyaknak a bekapcsolására jelenti a nagy újdonságot, és tulajdonképpen az is, hogy ez a technológia a test közelbe kerül. Ennek a legjobb példája a okostelefonok, illetve talán a legjobb szolgáltatási példa a Waze rendszer, amelyet aztán is sokan nagyon jól ismerünk, ami valójában a napi navigációnkkal segíti elsősorban a közlekedés szempontjából. És hát a zöld fázis az már mondhatnám a jövő, de hát miután a ChatGPT megjelent, nyugodtan mondhatjuk, hogy most már a zöld fázisban vagyunk, legalábbis az elején. Na, ezekről szeretnék kicsit bővebben beszélni, de természetesen először nézzük az első három fázist, a konvergencia három fázisát. Megismételni nem szeretném magam, én tulajdonképpen egy kicsit bővebben látszanak a lépések. Az első, a sárkában helyzett szektorban még az egyes hálózati funkcióknak a digitalizálásáról volt szó. 1977 volt az a dátum, amikor ez teljes mértékben, ha úgy tetszik, összeállt, és sok meglepetést okozott akár Magyarországon is, hogy már a kapcsolás technika tekintetében is digitalizációról kell beszélnünk. Aztán lépjünk tovább, kiderült, hogy a konvergenciát, azt a távközlés teljes területére érdemes lenni, nem külön-külön az egyes tartalmakat, hanem ha ezeket együtt veszük, azok esetben széles sávon, akkor ez megint további hatékonyság növelést eredményez. Itt az első rendszerek az ISDN-ből az integrált szolgáltatás a digitális hálózatok koncepciójának a széles sávú változatával jelentek meg, ugye 1980-ban, de hát ez ma már felejthető, hiszen igaz, hogy az internet ötlete az már 1969-ben megjelent, de hát végezetül ennek a konvergenciának, ennek a megoldása, ennek a konvergenciának végezetül az internet végén vált valóba. Hát ennek a teljes megvalósítását legalább a 2002-ig terjedő időszakra is tekinthetjük. De azért már a 90-es évek elején elindult az, hogy nem csak az elektronikus tartalmakat, hanem a mindenfajta tartalmat, akár egy előadást, akár a nyomtatott sajtót, a rádió műsorokat, mindent érdemes hasonló módon feldolgozni, és így eljutunk az úgynevezett média konvergenciáig, amely új fogalmakat is eredményezett. Először az infotelekomot, ami aztán infokommunikációvá alakult át, ez már 1991-ben megjelent, és a, talán a legtartósabb az Information Communication Technologies fogalom lett, amely Stevenson 1997-ben alkotott meg először. Ezek azok a fázisok, amelyek eredményezték ennek a három különböző területnek a integrációját, az együttélését, konvergenciáját, amelynek, ha tulajdonképpen nézzük, hogy ez miben áll, akkor ez az által próbálja ezt összegezni. Egyfelől, alulról, hogyha fölfele megyünk, hát tulajdonképpen a végkészülékünk nem valamelyik területre, hanem mindegyik területre vonatkozik. Társadalmi, informatikára, médiára egyaránt. Ennek a legegyszerűbb példája, a legjobb példája az okostelefon. A hálózatok konvergenciája a szélességű hálózatokat eredményezte, hiszen azon bármelyik információt kinyitunk. Aztán a szolgáltatások konvergenciája a multimédia szolgáltatások megjelenésében fogható meg. Ezek mind technológiai konvergenciai elemek, de ide tartozik még a média konvergencia is, amit előbb említettem volt, amelyeknek talán a leglátványosabb eredménye a közösségi médiának a megjelenése. Az, amikor már nem szükséges az, hogy csak dedikált szervezetek kreálhatnak újabb tartalmakat, hanem tulajdonképpen bárki tud új tartalmat kreálni. Vagy megfordítva mi egy műsort nem csak a programfüzetben megadott időpontokban tudjuk megnézni, hanem hát ugye az internet révén, szinte bármikor on demand igény szerint. Nagyon fontos, hogy ez a folyamat túlmegy a technológiáknak az integrációján, mert a piacok integrációját, a piacok konvergenciáját is kiváltja, termékek, vállalatú fúziója, átalakulása jön létre. És ami a legizgalmasabb, legkritikusabb, hiszen ez a három terület az elmúlt évtizedekben külön-külön fejlődött, különböző szabályozások alakultak ki, de ahhoz, hogy ezek együtt tudjanak dolgozni, együtt tudjanak élni, a szabályozásokat is konvergálni kellett, összehangolni kellett. Ráadásul nem csak technológiailag, hanem világviszonylatban is, hogy hát a globális szolgáltatások is működőt legyenek. Mind ez jelenti valójában tartalmának a konvergenciát. Ez a konvergencia, ez természetesen a funkcióknak, a távközlés informatika és a média funkcióinak a szinergiáit is eredményezte, újabb fogalmak születtek. Ezen az ábrán jól láthatjuk azt, hogy a média, informatika és a távközlés piros, zöld és kék színenek a kombinációjaként létrejött a média informatika, a média kommunikáció, a telematika, vagy hát éppen az a fehér terület, amelyik mind a három komponest tartalmazta. Ezen túlmenően meg kell említeni, hogy bejelöltem az infokommunikáció szónak a megjelenését és tartalmát, ami a távközlés és a távközlések ötvözöző területeket foglalja magába. Azt ez jól lehet itt látni ebben a körben. Nagyon fontos, hogy a távközlés kapcsán megemlíteni, hogy egy digitális távközlésről van szó, amelyet azonban tulajdonképpen az Európai Uniónak a kezdeményezésére átkeresztelhetett elektronikus hírközlésre, electron communication-re, és ennek az új fogalomnak a tartalmát azt kibővítették, kiszélesítették, és az addigi bizonytalanságot, hogy a távközlés és a műsorszólás egy vagy különböző, külön vagy hogy kell kezelni, tehát ezt a terminológiai kérdést, ami országunként esetenként másként értelmezték, itt kimondták definíteni, hogy az elektronikus működés mind ezeket a változatokat magába foglalja. Itt külön meg kell említenem az ICT fogalmát, az Information Communication Technology, vagy IKT, ahogy magyarosan is mondani szoktuk, amelyik ezt a teljes területet foglalja magába, mondhatnánk, hogy mindazt, amit látszik a piros média tartalom kivételével. Tehát az informatika távközlés és azok kombinációi egyaránt. Ez nemzetközi standard fogalomként használjuk. A teljes kör, pedig hát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a digitális szektor, vagy hát a TIM, a távközlési informatika média szektornak tekintett. Lépjünk is tovább, mert hát így eljutunk már a 90-es évek elejéig, amelyikben ezt a média konvergencia kör alakult, és a 90-es évek végén jelent meg először az a szó, hogy Internet of Things. Ez Kevin Ashton, egy brit szakember használta először, jó néhány évvel ezelőtt terjedt el, tehát ma már egy standard fogalommá vált, amelyet tárgyak internetének, vagy dolgok internetének szoktunk magyarul fogalmazni. Az olyanok a lényege az, hogy ha már bekapcsoltuk lényegében az embereket, a szervezeteket, akkor hát miért ne próbáljuk meg a tárgyak bekapcsolását is ebben a hálózatban. Ennek a következményeit majd fogom szaglalni, de a másik ilyen fontos dolog, amelyik 2010-ben fogalmazódott meg formálisan is, hogy a tartalomteret is próbáljuk kiterjeszteni, ne csak a képet, meg a hangot, hanem akár a mozdulatokat, az érzéseket is továbbítjuk. Kialakult a kognitív infokommunikációnak a fogalma, amelyik valójában tehát az emberek kognitív megismerő funkcióinak a kiterjesztése az infokommunikáció segítségével, vagy éppen ötvözése mesterséges kognitív rendszerekkel. Fogok erről majd még szólni, mert ennek igazából a kibontakozása a következő évtizedben várható. A digitális ökoszisztémák fogalma 2002-ben jelent meg először, lényegében a tárgyak internetének a eredményeként, de az is kiderült, hogy újra kell gondolni a internetnek az alapkoncepcióját, ki kell szélesíteni, és hát ez 2008-ban történt meg. Eljutottunk a napjainkig, amikor már tulajdonképpen fogok előttán a legrészletesebben beszélni, tovább terjesztjük ki az internetnek a tartalmát, megpróbáljuk egy humáncentrikusabb irányba vinni, és megpróbáljuk azt a rengeteg adatot hasznosítani, amely a tárgyak internete révén összeállt. Ezt a fejlődési szakaszt egyre jobb hiány következő generációs internetnek keresztelték el néhány évvel ezelőtt, mondhatnám ideiglenesen, de talán érdemes ezt már a smart internetnek nevezni, okos internetnek, már csak azért is, mert a legnagyobb változás a mesterséges intelligencia képességeinek tudásának a beépítése lesz az internet világába. No, hát, hogy mit is jelent ez a hálózatosodás, amelyik itt a negyedik fázisban mutatkozik, hogy milyen markáns átalakulást eredményez, talán ezt próbálja ez az ágban mutatni, amikor látszik, hogy a vezetékes telefon idején, hát ugye 1,2-3 milliárdnyi embert, vagy bocsánat, helyet kötöttünk össze. Aztán, amikor jött a mobiltelefon, akkor 8-10 milliárdnyi embert kötünk össze, és hát amikor már a bekapcsolt eszközök számát nézzük, akkor ez ma is már 10 évesen több, és 70-100 milliárdig is bizonyosan elmegy. Láthatóan a hálózatosodásnak ez a három lépcsője, ez markásan nagyobb lépésekben fejlődött tovább, és nem véletlen, hogy a hálózatnak a generális átalakulását tette szükségszerűvé. Bocsánat. Ez mindesetre már felismerődött a 2008 körül, hogy oda kell gondolni, tovább kell fejleszteni ezt a jövő internetet, ezt az internetet, és megfogalmazódott, hogy egy jövő internet, egy future internetet szeretnénk elérni. Ezen nagyon komoly nemzetközi munkálatok folytak, és eredményeztek ITU ajánlásokat, itt írom ugye a Y3-es ajánlásokat, amelyek rögzítették, hogy milyennek is kellene lennie ennek a jövőbeli internetnek. Kiindulás mindenképpen a tárgyak internetének a megjelenése, de itt a alsó sarokban indítanék. Tulajdonképpen az elvárás az, hogy ez az új internet, ez a fejlettebb internet, ez legyen szolgáltatástudatos. Ez azt jelenti, hogy egy újabb valami feature-t vagy szolgáltatást be akarunk vezetni, akkor ne kelljen az egészet újra gondolni, ne kelljen átmozgatni, átstruktúrálni. Valamint azt is jelenti, hogy valójában csak annyit kelljen fizetnünk, amennyi ténylegesen igénybe veszünk a kapacitásból. Aztán az erőforrás tudatosság is megfogalmazódott, ha azt mondjuk, hogy ez a hálózat, ha már digitális világban vagyunk, akkor legyen rugalmasan konfigurálható az igényhez, a mennyiségi igényhez, vagy éppen a biztonsági védelmi igényekhez, követelményekhez igazodva. Aztán legyen ez a rendszer olyan, amelyik azt az adatmennyiséget, azt a hatalmas adatmennyiséget, amelyik valójában a tárgyak internetéből származik, a rengeteg szenzor, mérési eredmények, azok hatékonyan legyenek feldolgozhatók. És természetesen előjön a fenntarthatóság szempontja, az energia és a spektrum használat szempontjából is. Végezetül az ötödik ilyen célkitűzésnek a társadalmi tudatosságot fogalmazták meg, hogy jó, ezt az internetet így továbbfejlesztjük, de továbbra is ez az internet kormányozható legyen. Nem azt a szót használták, hogy szabályozható legyen, vagy korlátozható, hanem government, tehát kormányozható legyen, és hát tulajdonképpen így próbáljuk kézben tartani. Mindez természetesen okos alkalmazások érdekében. Ez a folyamat a 10-es években lendületesen haladt. Mondhatjuk azt is, hogy 2015-ig a technológiai hajtóerő a tárgyak internete volt. Én ezt a Gartner-nek a Hightside görbéjén próbálom egyszerűen bemutatni, amelyik a különböző IKT innovációk életciklus görbéjét mutatja, és körülbelül 2015-ig azt mondhatjuk, hogy a tárgyak internete, vagy valamelyik aspektusa, az itt a csúcsa volt, elképezve, hogy a legerősebb, legintenzív hajtóerő a technológia aspektusában. Még egy dolgot kerültem megfogalmaznom, amelyeket előrevetítettem, a digitális ökoszisztémákat. Ez valójában alapvetően a tárgyak internetének a következménye. A digitális ökoszisztémákban jelképeződik a műszaki világnak és a környezetnek az összefoglalása, integrálódása. Az ökoszisztémák szót azt a biológiából vette át a szakmánk, és 2007 volt az a időpont, amikor már kiforradt ez a gondolatiság, és a World Economic Forum, ha úgy tetszik, definiálta a digitális ökoszisztémáknak a fogalmát. Én mintául az élővilág ökológiai rendszereit véve. Itt is, mint az élővilág esetében valamilyen hasznos cél érdekében jönnek ezek az ökoszisztémák létre, és hát két fő összetevőjük jelen esetben a digitális felhasználók, belefoglalva a digitális tartalmat, fogyasztók, előállítók és cserélőknek a közösségét, ezek lehetnek egyének, lehetnek azok a távol dolgok, amelyek ugye most kapcsolódtak az internetbe, természetesen lehetnek szervezetek, üzleti, állami, társadalmi szervezetek. Valójában, ha úgy nézzük, ez az a kognitív szféra, amelyik lehet valós és mesterséges entitásokhoz is lehet. Ez nagyon-nagyon lényeges elem lesz a későbbiekben, mert a jövőben ez a kör, ez a kognitív szféra fog majd még tovább bővülni, szélesedni. A digitális infrastruktúra, ami hozzánk egy közelebb álló valami, ha úgy tetszik, az, ami a digitális felhasználó közötti interakciókat lehetővé teszi, az adatok gyűjtését, feldolgozását, megosztását segíti. Itt alul a jogszabokban látjuk a digitális ökoszisztémáknak egy egyszerű modelljét, amelyik fölül és alul tartalmazza ezt a két fő összetevőt, de mutatja azt is, hogy természetesen ez nem így önmagában van, hanem egy fizikai és szervezeti környezettel egészül ki, természeti épített környezet, illetve a gazdasági, állami és társadalmi szervezeteket jelöltem itt meg, amelyek tulajdonképpen amelyek keretében ez az ökoszisztéma működik, és más oldalról a működése hatása is van értelemszerűen a szervezetekre. Ezek a digitális ökoszisztémák, hogy létrejöjjenek, hatékonyan jöjjenek létre, de tulajdonképpen létrehozták a közös digitális platformokat. Ezek a digitális platformok felhasználó csoportok közötti interakciók és alkalmazásfejlesztések megkülönítését célozták. Valójában itt jön az a gazdasági haszon, az a társadalmi érték, ami miatt itt ökoszisztémára beszélhetünk. Nagyon-nagyon sokféle van, nagyon fokozatosan formálódtak ki ezek a lehetőségek, indulva az online piacterektől, aztán voltak nagyon intenzív folyamatok a Future Internet keretében, amikor létrehoztak ilyen platformokat a közlekedés, vagy egészségügyi, vagy a gyártás területére, és így tovább. Nagyon látványos a okos otthonokra létrejövő platformok, de ma már inkább úgynevezett vertikumokról beszélünk, amelyeknek a megszületésében az ötödik generációs hálózati megoldások döntő lépést jelentettek. Itt egy példakép itt elsősorban a közlekedést, logisztikát, a gyógyszeripart hozhatjuk. De amire én az előadásomban inkább ki szeretnék térni az, hogy ilyen részterületekkel szemben megjelentek már az egyetemleges kezdeményezések is, egyetemleges politikus megközelítések is. Egyfelől a digitális, vagy intelligens, vagy okos város, mind a három elnevezés létezett, vagy létezik ma is, ami tulajdonképpen az urbanizációs kihívásokra adandó választ próbálja megadni. És hát a termelés, az ipari termelés kihívásaira adandó válasz az ipar 4.0 fogalommal, ugye minden nap találkozunk a sajtóba, angolul pedig itt a smart factory elnevezés vált átlátása. Ezek azok, amelyek már ennek a digitális ökoszisztémának a megjelenésének a példái. Eljutunk lassan 2017-hez, amelyet dátumban azért jelölök meg, mert tulajdonképpen
komoly hatása volt annak, hogy az évtized elején, 11-ben, 12-ben, legkésőbb már 13-ban, azok az előbb már megemlített célkitűzések megfogalmazódtak, irányították, fókuszálták a kutatást, és hát néhány év alatt gyakorlatilag azok a célkitűzések megvalósultak. Talán ez az Ádámnak itt a belső része azonos az előzővel, de hát azt meg tudjuk már mutatni, hogy az a szolgáltatás tudatosság, ami akkor az követelményeket elhangzott, az valójában a szolgáltatásokon keresztül valósult meg. Az még az év egy 11 évvel ezelőtt még nagyon-nagyon furcsán néztünk rá és idegenkedtük tőle, ma már azt mondjuk teljesen természetes. Majd az előfordulás tudatosság fölében a hálózatok szoftverizációja jelenti a megoldást, amelyiknek itt két akronimot tüntette fel, a hálózati funkciók virtualizációját és a szoftver definiált hálózatok fogalmai. Ezek is valahogy színszerűek az akaratomban. A legnagyobb áttörések az adat és tartalom tudatosság területén jelennek meg, hiszen a Big Data, vagy a Data Science, az adattudomány, vagy az ARD-re, az Augmented Reality, vagy Virtual Reality, azok ma már széles körben, és ennek a folyamatnak a főkeleményeként tudnak ilyen intenzív fejlődésnek indulni. És hát itt van az Artificial Intelligence, amelyik ma már sokat indokolni nem kell, hogy milyen mértékben kezdi mindennapjainkat is átalakítani. A környezeti tudatosság tekintetében a dinamikus spektrum menedzsment mellett az energia minimalizálásnak a legkülönbözőbb módszerei alakultak ki. Az alkalmazások körében, az általánosságokon belül, hát az okos és az okos gyártás fókuszálódtak az eredmények. Ahol olyan nagy teljesülést mondani nem lehet, hát az a társadalmi tudatosság körül van, mert ami az internet biztonsága, privacy kérdését, a hálózatos semlegesség kérdését illeti, ott mind hát a teljesülését, az elképzeléseket nem jelenthetjük be. És akkor itt 2017-től azt is észre kell venni, hogy ebben az évtizedben részben a megfogalmazott követelményekre való fókuszálás eredményeként, részben attól függetlenül a lehetőségeknek az új hulláma jelent meg, egyben a fenyegetések új hulláma is. Ézenjáró technológiák sorában én néhányat föltüntettem, nyilván nem gondolok arra, hogy ezeket én itt most bármennyire is részletezném, csak felvillantom, hogy egy nagyon-nagyon intenzív fejlődés évtized volt a szenzor hálózatok körében, és a legmarkánsabb, amit ki is emeltem, a mesterséges intelligencia körében. És ez elsősorban azért, mert ez a mesterséges intelligencia messze nem az, amit a 90-es évekig, vagy 90-es években beszéltünk, ahol valójában szakértői rendszerekben gondolkodtunk, mint a gépi tanulás, azon belül a mély tanulás technikái jönnek elő, ahol valójában az adatok mennyiségével és azoknak a feldolgozásával, felhasználásával tanulja meg a rendszer azt, ami ebből az adott megtőből kinyerhető. Én ebben nyilván itt ebben az előadásban milyen nem mennék, és nem is tudok belemenni, ez külön megél ma már aztán különösképpen egy előadást, de azért látunk kell, hogy odaírtam, hogy ezt a mély tanulás, még az artificial neuro intelligence jelenti, tehát azt a fókuszált intelligenciát, fókuszált mesterséges intelligenciát, amely valamely egy, vagy valamely szűkebb feladatkörnek
az eldékfésére tanítja ki a rendszer, de akkor osztott rendszer nagy hatékonyság és gyorsaságban is jár. Itt említett a kiterjesztett és virtuális valóság kérdését, amelyik már beérett rendszereknek mutató, vagy itt van a viselhető számítógépes megoldások, a blokklánc technika, vagy a kiberfizikai rendszerek, ahol, amit itt külön kiemelnek az industrial IoT-t, azok olyan tárgyak, internetét, megoldások, amelyek sokkal komolyabb specifikációnak is eleget tesznek, és így tovább. A lehetőségek új hulláma tekintetében külön meg kell említenem a kombinatorikus értékteremtésnek a gondolatát, amelyik módszeresen nézi azt, hogy a különböző megoldásokat igyekezik kombinálni, integrálni, összehozni, és valójában ezzel egy újabb tulajdonságot, értéket, szolgáltatást teremteni. Ez egy módszertani megközelítés, ami nagyon-nagyon jellemzővé változott elmúlt években. A másik oldalról pedig hát ennek, ha úgy teszi, következménye is, az üzleti modelleknek a átalakulása, innovációja, játékszabályozása. A dolog úgy korrekt, hogy a fenyegetések új hullámát is megemlítem, mert a kiber fenyegetések, a cyber threats-ek is intenzíven felsorakoztak, amit tetszik élve a technológiai fejlődéssel, kiberbűnözésben, illegális pénzszerzésre, kiberhadviselésre gondolok, hiszen ma már, ha úgy tetszik, egyértelmű, hogy a kibertér az ötödik hadszíntérnek minősül. Tehát beszélhetünk itt külön a kiberterrorizmusról is, amelynek a célja a jelen szabadnak a keltése. Hogy ez mennyire így van, és mennyire elindult egy átalakulás már 2017-ben, azt ez a Gartner Hightower-ben jól mutatja, hiszen 2015-ig még ott a csúcson a tárgyak internete volt. 17-től már napjainkig már a mesterséges intelligencia jelenik meg különböző formáiban természetesen, de itt nagyon jól látszik látványosan, hogy ez a mély tanulás és ez a gépi tanulás, amelyeket előbb említettem, az a csúcsonban és ráadásul 2-5 évet hát jeleztek elő 17-ben, hogy hát mi kifutja magát. A virtuális valóság, a blokklánc, azt is bekereteztem, mint egy meghatározó elem, és a virtuális valóság is látszik, hogy az életállapotot a napsan eléri. Ugyanakkor az artificial general intelligence az hát még itt a kezdeti időszakban helyezkedik el, és ahhoz, hogy életé váljék el több mint 10 év, ami hát persze akár is itt lehet, ilyen mutatkozik. Aztán, hogy vegyek még egy példát, 19-es, ahol már az látjuk, hogy a mesterséges intelligenciát azt, mint egy platformot is elérhetővé válik, az autonóm vezetés is megjelenik, vagy itt külön is érdemes kiemelni a kiterjesztett emberi képességre vonatkozó eszközöket, vagy megjelenik az emotional artificial intelligence, melyik már az emberi érzelmeknek az azonosítását és arra való reagálását is magával foglalja. Ez már 2019-ben lehetett látni, és még a témához kötődően nagyon izgalmas, hogy megjelent a digitális ökoszisztémát támogató technológiák és tudásgrápok, vagy például a digitális ikrák módszere, amelyik az ipari forradalomnak meghatározó eleme. Van még egy másik elem, amelyet ebbe a fejlődési vonulatban figyelembe kell venni, ez pedig a fenntarthatóság kérdéskörének a figyelem előterébe való kerülése. Ez konkrétan akkor azt illetette, hogy 2015-ben az ENSZ széles körében szinte mindenki részvételével el tudott fogadni egy fenntartható fejlődési célokat, egy globális fejlődési programot 2030-ig. Ennek 17 pontja van, mindegyik számos elemet tartalmaz. Nyilván én ezt nem ismertetném. Egy dolgot emelnék csak ebből ki, a mostani előadás szempontjából izgalmas, hogy ebből az fenntartható fejlődési célokból ki lehet álmozni egy város fenntarthatóságának az összetevőit, amelyet az IT 2015-ben, tehát hónapokon belül, hogy ezt az ENSZ kibocsátotta, ezt az átfogó dokumentumot, az IT is megtette. Megfogalmazta, hogy ennek három fő összetevője van, a gazdasági képesség, amikor a lakosság megélhetésének a biztosításáról van szó, jövedelemtermelés, munkahelyteremtő képességről, társadalmi, szociális képesség, amikor a polgár jól létéről van szó, egészségügyi, oktatás, biztonság kérdései tartoznak ide, valamint a harmadik a környezeti ökológiai képesség, ami arról szól, hogy a természeti erőforrások jövőbeni minősége és reprodukálhatósága az biztosított helye. Hát erről a kérdésre majd értelemszerűen vissza fogok térni, amikor az okos város működésében kicsit beletekintünk. Eljutunk oda, hogy itt az elmúlt évtized vége táján látván már, hogy ez a jövő internet célkitűzések úgy teljesülni látszanak. Intenzív tevékenység indult el a világban arról, hogy megnézzük, hogy mi a következő. Ennek a második évtizednek, vagy a 20-as éveknek, a harmadik évtizednek mit lehetnének a célkitűzései. Ezt próbálom itt összegyűjteni. Ennek az egész folyamat úgy indult, hogy egy nagyon komoly európai felmérést készítettek szakemberekkel, a felhasználókkal, nagyon széles körben, de fontos, hogy itt meghatározott voltak a szakembereknek a véleménye is, és ennek eredményét az 2018-ban publikálták, amely azt mondta, hogy legyen az internet sokkal humánusabb. Egy humánusabb, centrikus internetre van szükség. Ez jött ki. Tehát nem a technológiai oldal, hanem elsősorban ezek a társadalmi aspektusokban érezték a hiányt. És ha azon belül, hogy mit is jelent pontosan egy humáncentrikusabb internet, ez nagyon fontos csak annyit mondani, hogy ezt nem sikerült pontosan definiálni. Azt azonban igen, hogy ezen belül mi az, amire a legnagyobb igény van? A személyes adatok védelmére. Másodikként a hiberbiztonság, és harmadikként jelent meg a hozzáférés mindenkinek szempontja. Ez az egyik ilyen dolog, amelyik befolyásolta, alakította, ha tetszik, a napjaink internet továbbfejlesztési folyamatai. A másik ilyen dolog a már említett fenntartható fejlődési célok, amelyeket lemondottak városokkal és az iparban. A harmadik dolog az ennek a technológiai fejlődésnek a következménye, amire szintén előtt tettem említést, egy felsorolás, és itt talán úgy fogalmazhatunk, hogy az ottani új eredmények közül a legnagyobb hatású technológiákat, azokat integráljuk be az internetbe. Ez így fogalmazódik meg. Hát ebben mindenképpen jelesül el, elsőként a mesterséges intelligenciát kell említeni, ahol azt mondtuk, hogy ez az adatalapúságot, tehát ezt az újfajta mesterséges intelligenciát, a mély tanulást, ezt próbáljuk beépíteni az ajánlásokba, és hát az ITU-ba 2020-tól kezdve ilyen mesterséges intelligencia alapú ajánlások meg is jelentek. A másik ilyen nagy hatású technológia, amelynek megindult az integrálása,
az a nimezik technológiák, az ARM-nek technológiák, amely eredményezte azt, hogy a kognitív entitásoknak a körét, amelyet úgy körvonalaztam már pár perccel ezelőtt, ez most kiszélesedik, mert beleértik a digitális ifreket, beleértik a dolgokát, a 3D-t, piac tereket, kollaboratív tereket, és ezeknek valamilyen konkrét cél szempontjából való integrációját. Tulajdonképpen így jönnek léte az a fogalomkör, amelyik magába foglalja az ARP-et, a kettő a kétdimenziós, tehát a hagyományos digitális környezetet és a mesterséges intelligenciát. Szóval így létrejön egy olyan valamilyen célszempontjából definiálható digitális valóság, digital realities. Ezeket építsük be az internetbe, és hát ez 2021-ben konkrétan meg is fogalmazódott, amikor az internet a digital realities, vagy kicsit bővebb elnevezése, internet a digital cognitive realities ennek a fogalma az a irodalomban nem csak felbukkan, hanem ma már jelentős fejlődésnek indult. Mondhatjuk azt, hogy amikor a Next Generation Internetről, a következő generációs internetről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezeket a szempontokat, a humáncentrikusságot, a fenntarthatóságot, ezeket a nagyhatású technológiáknak az integrálását, ezt mind-mind bele kell gyömöszölni az internetbe, és hát ebben egy NGI-nak is nevezhetünk, tehát mondhatjuk azt is, hogy hát az internet az először képest egy okos smart internet lesz. Hogy miért volt érdemes ezt megcsinálni, miért érdemes, mi a hajtóerő, vagy mi a húzóerő arra, hogy ez megvalósuljon, az tulajdonképpen az, hogy ilyen módon a urbanizációs és az ipari termelési kihívásokra úgy tűnik, ugye, vagy az a legalábbis a hit és a birodalom, hogy ezekkel a képességekkel választ lehet adni. Tovább fejlődnek ezek az okos egyetemleges alkalmazási platformok, ezeket már okos ökoszisztémáknak hívhatjuk, ilyen ez a Smart City, Smart Factory, amelyik Smart Factory esetében ugye itt elsősorban nálunk az IPA 4.0 vagy most már majd említem 5.0-ként fogalmazhatjuk meg a víziót. És akkor figyeljék meg, hogy néhány szóban ezt a okos város, okos ipari rendszereket értelmeztem. Az okos város, ez csak tényleg itt most röviden, hiszen erről majd bővebben szólni fogok, ezt hívják okos város, okos fenntartható város, vagy okos fenntartható város és közösségnek. Tulajdonképpen a tartalma mindig azonos, csak attól függően, hogy valamelyik elemet még hangsúlyozni szeretnék, alakultak ki ezek a különböző terminológiák. Mindenképpen az urbanizációs kihívásokra a választ kívánják megadni, és az IoT-val indult, a ügyfelek aktív bevonásával jött létre. Az ügyfelek aktív bevonására, amely tulajdonképpen ennek a digitális ökoszisztémáknak az alapvető eleme, lelke, amikor a rendszerekben tulajdonképpen az együttélés ezekkel az eszközökkel létre tudja hozni azt, hogy egy jobban hasznosabb közösség valósul meg. Hát ennek már említett megjelenő példája szerintem a Waze, ahol akaratlanul információkat közlünk egy rendszerrel, és ezek az információkat, azokat közlünk, ezeket a rendszer feldolgozza, és a tulajdonképpen mi, akiktől származnak az adatok, utána hasznosítani tudjuk ezt. Mindenféleképpen az látszik, hogy az okos város koncepciójának a kibontakozása az a következő évtizedben várható, amikor már ezek a mesterséges intelligenciával és AI módszerek is bevonulnak az okos város technológiába. Erről majd egy kicsit bővebben még szólnék, tehát inkább az okos ipari rendszereket fejteném ki, amelyik ugye az ipari termelés kihívásaival kíván választani. Ennek alapvetően két aspektusa van. Egyfelől az egymástól jelentős költeti távolságban elhelyezkedő vállalati egységeket kapcsolja össze, egy összekapcsolt hálózatként működteti, tehát ez, ha úgy tetszik, egy horizontális integráció, a másik pedig egy szervezeten belüli különböző rétegeket kapcsolja össze, a termeléstől egészen az értékesítésig, pedig egy vertikális integráció. Tulajdonképpen ez a fajta két irányú integráció jelenti a Smart Factory-nak, vagy ha úgy tetszik, az IPA 4.0-nak a lényegét. Napjainkban megjelent az IPA 5.0-nak a fogalma is, amelyik az IPA 4.0-hoz képest tovább lép, és elsősorban éppen ennek a fenntarthatóság témakörnek a beépítését jelzi előre, amikor azt mondja, hogy az IPA 4.0 szempontjaihoz képest ez legyen fenntartható, legyen emberközpontú, ellenálló, robusztus, helyreállítható, hát a Covid időszak aztán legyen rendesen rájátszott, hogy ezek a követelmények élesé váljanak. Én mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy az előtekintésben mind a fenntarthatóság és az emberközpontúság, mint láttuk előbb, az internet fejlesztésénél általánosságban is megfogalmazott. Mindenféleképpen, hogy mi a okos ipari rendszerekről beszélhetünk, az az érzékelők és beavatkozók árának a csökkenéséből fakad, és abból, hogy az ipari tárgyak internetével, a kiberfizikai rendszerek elterjedésével számolhatunk, és a folyamatoknak ez a digitális ikertestvérének a megalkotását általánosabbnak is tekintetjük. Ezt a digitális ikertestvér már talán többször is említettem, a Digital Twins, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy van a valóság, és azt lehítezzük digitális formában, és ezek után, ha úgy tetszik, komolyabb beruházások vagy károsodások nélkül, hogyha jó az ikertestvér, jó az a leképzés, akkor sok mindent ki lehet próbálni, meg lehet tervezni előre. Ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az okos ipari rendszereknek a mai tudásunk szerint talán a leglényegesebb eleme koncepciója. Ugyanakkor számos technológiát el szoktak sorolni, amelyet az okos ipari rendszerekkel felhasználnak, hát kezdve a mesterséges intelligenciával, az adattudománnyal, a blokkláncokkal, a felhővel, a digitális valósággal, ugye, amiről előbb beszéltem, hát ide tartozik a digitális ikertestvér is, az Edge, a Fog és a 6G Networking. Ma itt elsősorban az autóiparban és a gyógyszergyártásban találkozunk ilyen megoldásokkal. Részleteiben nem mennék semmiképp, de az nyilvánvaló, hogy az okos ipari rendszereknek egy leágazásaként, ha úgy tetszik, elindult az okos agrárrendszerek, a smart farming, amelyiket az Agriculture 4.0, illetve hasonlóan 5.0-ként fogalmaznak meg. Hasonló átalakulás bontakozik így ki, itt a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, amelyet a technológiai műveletek automatizálása, az adatalapúság jellemez, azok a technológiák, amelyek az IPA-ban vannak, itt is átvehető. Talán egy olyan van, ami specifikusan megjelenik többletként az okos agrárrendszereknél, az a precíziós megoldások, a helyi specifikus megoldások, a GPS technikának a beépítése, amikor azt mondjuk, hogy éppen ahol éppen a vetőgép van, és próbálja a szemeket beágyazni a földbe, elvetni, akkor ott azon a konkrét helyen való mérési eredménye a földbe vett mintának a kiértékelése befolyásolhatja a vetőképnek a működését, de bevezetősen mondjuk azt, hogy már magot vett azon a helyen. Na most ezt kicsit ugye túlzásként is fogalmaztam meg, de mindenféleképpen a helyspecifikus elem az, ami mindenképpen az agrárrendszereknél többetként megfogalmazódik. Hogyha itt egy holisztikus víziót akarok felvázolni, akkor ezt az ábrát mutatnám, ahol az okos városnál, hát a cél az, amiért csináljuk, ha úgy tetszik, a misszió, az okos életvitel. A gyártásnál okos gyártásnak, okos termelésnek neveztük az agrárium esetében. Itt ez az ábra itt mutatja a legfontosabb plusz területeket. A piosak általában a mozgással, a mobilitással, a közlekedéssel kapcsolatosak, a zöldek, mint látják, az a energetikával, ezek mindenképpen segítik a fő, a sarkalatos célkitűzésnek a megvalósulását. Aztán, ha megyünk lejjebb, a környezeti elemnek a fontosságát, ahhoz kapcsolódó célokat és megoldásokat sejthetjük bele, majd a vezetésnek a kérdéskörét, a városigazgatás, vagy a városvezetés, vagy éppen az agrárvezetés okos módszereit jelképezik ezek a lila foltok. Ami nekünk IKT-hoz közel álló embereknek nagyon-nagyon fontos, hogy a bármelyik ökoszisztémából gondolkozunk, az a infrastruktúra, amelyiken ezek a okos város, okos ipar, okos agrárium létrejönnek, vagy létre fognak jönni, azok mindegyik az IKT infrastruktúrát használják. Ez fizikailag nem feltétlen azonos, de elemeiben hasonló elemekből épül fel, és így nagyon jól, ha úgy tetszik, technológiának integrálható megoldásokról van szó. Ez az ábra azt próbálja itt az érzékeltetni még, hogyha egy ilyen ökoszisztémában akár városipar, agrárium tekintetében vagyunk, akkor azért ezeknek az összetevőknek meg kell lenni ahhoz, ezeknek a színeknek együtt meg kell lenni ahhoz, hogy ezzel kikeverjük a fehéret, azaz ja, az okos várost, okos ipart is, vagy az okos agráriumot. És akkor engedjék meg, hogy kicsit mélyebben bele menjek az okos városnak a témakörébe, mint egy példába. Már csak azért is, mert ebből a három egyetemleges ökoszisztémából ma hát elsősorban az okos város az, amelyik kifolyottabb, vagy legalábbis módszertannak kifolyottabb, ha nem is a megvalósítás szintjén igaz ez. Az előbbi ábrát itt most az okos városok szempontjából ugye megismételtem, és szeretném interpretálni az egyes elemekhez meg a értelmezését. Okos város kúsz területeknek ugye hívjuk itt ezeket. Ezek tulajdonképpen azok a stratégiai komponensek, amelyekben mind figyelembe kell venni. Ellepni lehet, de valójában figyelembe kell venni, hogyha egy okos várost akarunk kialakítani. Hexagonális modellnek hívjuk, egyszerűen csak a harcszögből fakadunk. No, hát itt a kúsz területeknek a kardinális eleme, ugye az okos életvitel, ez az, amiért ez az a missziója, ha úgy tetszik az okos város fejlesztésnek, hogy egy életképe, egy élhető város teremtjük. Hát ide tartozó megoldások köre nagyon széles, nem fogom mind elolvasni se, amelyet ott van fölötte láthatnak, de tulajdonképpen minden nap segítése kényelmesebbé tételéről van szó. Kiindulva az egészségügyi, a jóléti alkalmazásokból, időskorú a szociális ellátásával, okosokhoz, okos iroda, legkülönböző okos megoldások az oktatásban, kommunikációban, pénzügyi szolgáltatásokban, mind-mind ide tudnak tartozni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nagyon fontos a közlekedésben az előrelépés, az okos megoldások alkalmazása, és itt megint az okos navigálás, tehát hogy a Waze, parkírozás, dinamikus közlekedés, menedzsment és a többi, ezeket mondhatnám, de ide tartozik a közlinga rendszereknek a példája is, hiszen az sincs, az se a bicikliről szól, hanem tulajdonképpen arról az IKT háttérről, ahol az IKT háttérről, amelyik azt a szolgáltatás lehetővé teszi. Az okos közlekedéshez tartoznak az okos járművek, az önvezető autó, a drónok, és ezeknek a flotta menedzsmentje is. A másik ilyen főként közvetlenül segítő terület, az maga az energia hatékonyságnak a növelése, az okos energiamenedzsment eszközökkel, amely kiterjednek a tárolásra, a felhasználásra, a mérésre, vagy az okos közvilágításra, a megújuló energiák használatára, a mikrohídekre, ugye hát azt hiszem, hogy ez ma itt egy slágerté. Ma belevekvék. Az okos városi környezet esetében olyan megoldások tartoznak ide, amelyik mondani, az okos épített környezet, az okos közösségi terek, az okos oszlop például, amelyik önmagában nem csak a világítást oldja meg, hanem környezetszennyezést is, milyen forgalmat, milyen alkalmasint biztonsági célokat is tud szolgálni, vagy éppen egy ötlállomásként is viselkedik. Az ivóvízellátás, a hulladék és a szennyvízkezelésnek az okos megoldásai is ide tartoznak, talán azt mondhatjuk, hogy Magyarországon hát ebben vagyunk a legkevésbé aktívak. Ide tartoznak a klímahatások kezelése, környezetvédelem kérdése is. A okos városigazgatás, amelyik ugyancsak ugye, fontos elem, hiszen ide tartozik ennek az egész folyamatnak az összefogása, koordinálása. De ide tartozik a gazdaságselkedés kérdése, ide tartozik az állampolgárok bevonása, képzése, tájékoztatása. És hát végül, de nem utolsó sorban, említem az okos IKT infrastruktúrát, amelyik a fönt említett alkalmazási körökhez nyújtja a hátteret. A kommunikációs hátteret, az adat és biztonsági rendszereket, amelyek révén ezeket a szolgáltatásokat ki tudjuk alakítani. Itt a jobb alsó sarokban van még egy ilyen feketés betűvel szedett doboz, ami hát tőn a biztonsággal kapcsolatos. Mert ne csak a jóról meg a szépről beszéljünk ugye mostán, hanem arról is, hogy itt már említettem ugye a kiberfenyegetéseket, meg arról is, hogy itt a sok különböző területnek az integrációja révén a infrastruktúra, ez az integrált infrastruktúrának a fokozott biztonságot kell nyújtani. Alapvetően mindezt az okos IKT infrastruktúra blokknak kell nyújtania, de azért emeltem itt ki a külön, mert mindegyik plusz területnek foglalkoznia kell a maga oldaláról, a maga aspektusáról a biztonság kérdésével. Itt elsősorban persze, akkor a kibe biztonságukkal gondoljuk. Mindezek után megfogalmazhatjuk azt is, hogy egy város tulajdonképpen mikor nevezhetünk okosnak, mikor nevezhetjük Tócsitán, mikor nevezhetjük valamit okos város ökoszisztémát. Szeretném előbocsátani, hogy ez egy nagyon-nagyon kritikus definíció, és nagyon-nagyon sokszor érthetően egy várost okos városnak nevezik akkor, amikor ez a definíció minden pontján nem teljesül. Mert hiszen itt arról van szó, hogy eleve elvállás jelenik meg, hogy az összes kulcsterületet érintse. Ez a megoldás, a célok, amiket kitűzünk az összes kulcsterületet érintsék, persze, hogy milyen mértékben az a város jellegétől függhet. Mert egy kisváros esetében a közlekedés, okos közlekedésnek nagyon kicsi lehet a súlya, de egy nagyváros esetében pedig minden bizonyal szinte a legnagyobb. No, hát milyen követelmények vannak? Hát integrált legyen az erőforrásokat, a városi erőforrásokat közösen kezelje, közös digitális infrastruktúrára épülje. Aztán én ezt már azért jeleztem, adatív legyen, valós idejű adatvezérlés lehetőségét használjuk ki. Tehát legyenek szenzorok, érzékelők, és azokat tudatosan hasznosítjuk. Legyen környezettudatos, energiahatékony, fenntartható, aztán magyarázata nem igényel. A közösséget aktívan vonjuk be, hiszen az egész azért van, hogy élhető város legyen. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, kiemelendő, és itt a téma között is ugye kiemelt, hogy a közösség aktív részvételének bevonásával történjék a folyamatok. Értelemszerűen legyen gazdaságilag önfenntartó, innovatív, tehát ez folyamatában is így történjék meg, úgyhogy ezt az életminőség javulást a városi életük állást biztosítson. Ez az alsó két ágazat, ez csak azt mutatja, hogy az okos városnak ez az ökoszisztéma modellje, amelynek az általános formációját már milyen szájtal elmutattam, az mindegyik elemhez ennek az ökoszisztéma definíciónak egyik ilyen kritériumpontját hozzá lehet rendelni, az életminőséget, a közösség aktív részvételét, adatvezérlést, környezettudatosságot, önfenntartóságot, innovativitást, és hát alul értelemszerűen az integrált digitális infrastruktúrát. Számára az egy különösképpen izgalmas lehet az, hogy hát hogy is jön be ez a várososítás. Hogyan is történik, hogyan épülnek be ezek a megoldások a város előző vagy jelenlegi rendszerére. Na, hát ez az ábra próbálok erre egy választ adni, hozzátéve, hogy az ábrát azt élvezoltam, de annak amögött megvannak az általános ajánlások, amelyek mutatják azt, hogy itt arról van szó, hogy a város fizikai környezet hozzáadik megalulnak, és hát erre épültek a városi életvitel megoldásai, a városi szolgáltatások. Mi minden benne van, csak azt hiszem, hogy időben nem indokolt, hogy ezzel most húzzam és mutassam önöket. Egy kettő közé épülnek be az IKT rendszerek és szolgáltatások beágyazódnak. Tulajdonképpen a városi fizikai környezetre épülnek rá az érzékelők, ott vannak azok a terminálok, amelyek detektálják, monitorozzák, kontrollálják ezt a környezetet, és ezeknek ezeket a szenzorokat nyilván hálózattal vannak kapcsolva, és az a hálózati infrastruktúra viszi el ezeket az információkat az adatközpontnak. Az adatközpont a város agyon, ami tulajdonképpen a biztonságos számítástechnikai erőforrások együttese, adatok tárolásához, feldolgozásához és elemzéséhez. A digitális platformok az már ebből az adatközpontra épülő szintéseről előbb már beszéltem, amelyek a felhasználó csoportok közötti interakciókat igyekeznek megkönnyíteni, és megkönnyíteni az okosváros alkalmazások létrehozását, ami a következő szint, amelyek már célzottan valamely konkrét feladatot
alkalmazást érzékeltetik. Hosszú listát írtam, az online észvétel tájékoztatás, nagyobb kényelem, rugalmasság, tárgyűlés, tárgyunkkal, termelékenység, pont, sok mindent, amelyek be tudnak már épülni a létező hagyományos szolgáltatások körébe. Tehát tulajdonképpen így lehet ezt elképzelni. Ezen belül azt a bekarikázott három szintet, a hálózati adat, meg a adatközpont és a digitális platformokat, a digitális infrastruktúrának is szokták nevezni, így egyszerűen, vagy adott esetben lehet, hogy a digitális platformot ebből különbözik, és csak az alsó kettő. Ennek már csak ilyen terminológiai kérdése, amit külön talán kiemelnék, hogyha a digitális közmű fogalmát akarjuk itt érzékeltetni, akkor ez a digitális infrastruktúrára rávihető, mi annyiban, hogyha ha és amennyi a digitális infrastruktúrában garantált, állam által garantált, azt nevezhetjük digitális közműnek. Hát a okos városok tekintetében már jó egy évtizede, mindegy évtizede felmerült az igény arra, az első elgondolásokkal szinte egyidejűleg, hogy különböző mérőszámok kellenének, hogy hogyan is mérjük a városnak az okosságát. Rengeteg ilyen rendszer van, ez külön akár egy előadás is lehetne ezeknek a bemutatása, összehasonlítása, de én csak egyetlen egyet, a legutóbbit, a legújabbat, ha úgy tetszik, a legkorszerűbbet mutattam itt önöknek. Mindenféleképpen ezek a mérőszámok azért jók és azért hasznosak, nem is annyira, hogy rangsorolja a városokat. Kezdetben ez volt a legfőbb cél, hogy rangsorolja őket. Ma már ez háttérbe vonult olyannyira, hogy az, amit itt bemutatok, ott még a rangsorolási technikát kisebb dolgozták. A rangsorolással szemben itt inkább az a cél, hogy meglegyenek azok a szempontok, azok, amiket mérni akarunk, és abban érezze egy adott város, hogy ő hol áll. Tehát nem összességében egy más városhoz képest, hanem abban a paraméterben úgy is áll a többiekkel az összehasonlításban. Ez a megoldás, ami itt látszik, ez igazából az ENSZ-nek a kezdeményezése és az IT összefogásában jött létre itt az elmúlt évek során, és még fejlődik, hiszen említettem volt, a rangsoroló technikát még nem is dolgozták ki. A rendszernek a lényege itt az, hogy definiáltak, egészen pontosan specifikáltak 108 paraméter, amelyet három nagy dimenzióba csoportosítottak, a gazdaság, a környezet és a társadalom dimenzióba. A gazdaságban 45 ilyen key performance indikátor van, KPI, környezetén 17, társadalom 29, hogy mi mindent tennek le, az ottan fönt olvasható. Nyilván az IKT infrastruktúra, a fizikai infrastruktúra, maga a digitalizációnak a mértéke, milyen a termelékenység, innováció, foglalkoztatás, a közszolgálat mennyire online, a környezetnél a levegőminőség, víz, hulladék, környezetminőség, egészen a energiafogyasztásig megújuló energiák. A társadalomnál az oktatás, egészségügy, kultúra, lakhatás, társadalmi befogadás, közbiztonság, élelmiszerbiztonság, ez azok a területek, amelyek le vannak fedve meghatározott paraméterekkel. A paramétereknek így a száma, a KPI az 91, néhánynál több összetevő van, és ebből jött ez a 108, amit előre említettem. Itt látszik ez a megosztás. Ezen paraméterek közül az, ami kifejezetten az okossághoz tartozik, az 20, ami a fenntarthatósághoz tartozik, az 39, és ami úgynevezett általános, ezt angolul strukturálisnak mondják, az 32 ilyen paraméter. Nagyon-nagyon fontos, hogy mitől is van itt, hogy itt a fenntartóság így előtérbe kerül. Hát valójában attól, hogy itt a kezdeményező ennek a rendszernek a kidolgozásában az ENSZ, és a mögöttes az a fenntartható fejlődési céloknak a rendszere, amit előbb már itt vetítettem. Úgyhogy ebben a U4SSC-ben, tehát United for Smart Sustainable Cities, ugye ez a feloldás, ennek az indikátorrendszernek. Itt minden egyes indikátorhoz megfogalmazódik az, hogy hogyan is kapcsolódik a fenntarthatóság követelményeihez, a fenntartható fejlődés célkitűzéseihez. Hát érdekességként azt a 20 smartness típusú indikátort most bevetítem itt önöknek, hogy lássuk, hogy milyen jellegűek ezek. A digitális infrastruktúrát nem meglepő, a hálózat az internet hozzáférését tartalmazza, vagy a köztéri wifi rendelkezésre állását, a vízgazdálkodásnál az okos vízfogyasztás mérés, csak így példákat csomolok fel, vagy az okos villamos energia mérők kérdése, vagy közlekedéstér, a forgalomfigyelés, dinamikus tömegközlekedési információk, lehet-e a kereszteződéseknél a fogalmat vezérelni, és így tovább a közszolgálatoknál az elkormányzat, hogy azok esetben mennyi alkalmazás van, mennyire lehet online elintézni a dolgokat, vagy külön megvan, ki van emelve az elektronikus egészségügyi nyilvántartás kérdése. És lefejezésül itt szeretnék mutatni önöknek néhány olyan példát, amelyik okos világvárosok címet, okos város projektek címet adtam. Ezek példák, minták. Elsőben mondhatnám, hogy extrém példát. A világ legnagyobb városainak körülbelül a 10%-ának van okos város terve, stratégiáját tettem a okos város mesterterve, és kevés olyan város van, amely most nagyvárosokról beszélek csak, mínusz városokat, amelyik ezt ugye módszeresen követi, megvalósítja. Itt jobb oldalt látszik egy ilyen értékelő schéma, ez a Holland-Belgian-féle stratégiai városértékelési szempontrendszer. Nem kívánok belemenni, csak mutatja, hogy ez egyfelől a városnak a képességeit, másfelől azokat a területeket mutatja, ahol akciókat folytat. No, hát ez a rendszer évek óta követi a és értékeli a legnagyobb városokat, és élen Bécs városa, de az élen van adott esetben, itt majd látjuk London, vagy majd a továbbiakban egy-kettő ilyen mintát mondok, de európaiak közül jellemzően itt a Barcelonát például tudom még kiemelni. No, hát miért is van Bécs ennyire elő? Hát alapvetően azért, mert egy okosváros stratégiát, egy nagyon alapos és teljes körű okosváros stratégiát hozott létre 2014-ben, azóta ezt folyamatosan frissíti, ilyen gördülő tervezés technikával, úgyhogy van 2050-ig tekint előre. Mindenféleképpen ebből néhány gondolatot itt csak kiemelve a klímasemlegességet 2040-re, kívánja megvalósítani. Amilyen érdekesség példája hogy komolyan tervezik és láthatóan már létezik is teherszállító, teherszállító bicikliknek a rendszere és bérlésének a lehetősége. Ezzel még tovább kívánják az autózást csökkenteni, azzal, hogy már arra se feltétlenül használjunk autót, hogy nagyobb tömegű cuccot, amit vinnünk kell, az autóval vigyük, mert nagy ilyen képességű teherszállítással alkalmas bicikliket is lehet bérelni. Ugyanakkor meg a futásszolgálatok ezeket intenzíven veszik igénybe. Okos közlekedési lámpák vannak, ami azt jelenti, hogy figyelik a gyalogosok mozgását, és adott esetben nem kell várni, zöldre tudnak váltani. A napenergiát azt felhasználása nagyon intenzíven tervezik, de ami még külön Bécs esetében izgalmas, ez a városi és az Aspen Seastadt, amelyik egy zöld messzős okos város beruházás, hiszen egy olyan reptér területén épült, ami 77-ben, 1970-ben bezárt, és azóta talagon terelte. 2007-ben határozták el, hogy itt egy okos város csinálnak, és 13-tól kezdve épülnek ilyen magas minőségű lakások, látszik, hogy ilyen 25 ezer lakója van. Most magas épületek vannak, kicsik a távolságok, sétáló utcák vannak, nincsenek nagy plázák, hanem inkább sok kis üzlet, nincs átmenő forgalom, és így ingyenes a garázsoknak az alkalmazás, a használata is a helyi lakosok számára. Talán ennyit a Bécsről, még említeném Londont, aki ebben a Berger-féle értékelésben a második helyezett. Ott 2018-ban egy Smarter London Together mestertervet adta ki, és azóta ezt alkalmazzák. Ennek néhány alapvető programja van. Az első az, mint a Civic Innovation Challenge, amely pontosan arra fókuszál, hogy a lakossági igényeket megismerjék, igyekezzenek minél jobban kielégíteni. Ez a program ezt célozza, és ennek a fő eszköze a startupoknak a bevonása. Aztán egy másik ilyen program, a London Office for Data Analytics, amelyik tudatosan adatok megosztását tervezi a különböző szervezetek között, ezáltal egy csomó újabb alkalmazásnak a létrehozását segíti elő. Egyik ilyen, ami különleges és mondható, kívánvédelmi és stratégiai alkalmazás is születte. Aztán ennek a mestertervnek az része a Connecting London program, amelyik a városnak az optikai és rádiós letedését célozza meg. Megint látszik, hogy milyen erős a humán oldal egy ilyen programban. A Skills for Londoners az egy olyan program, amely kifejezetten azt célozza, hogy a lakosságot felkészítse ezeknek az új megoldásoknak a befogadására. A London Office of Technology and Innovation program pedig azt célozza, hogy a londoni kerületek, a 33 kerület együttműködése minél intenzívebb, hatékonyabb legyen. Külön érdemes kiemelni egy London Data Store rendszert, amelyik egy olyan portál, amelyik több mint 6000 adathalmaz tartalmaz, és ebből már több mint 600 alkalmazás született. Hát ez a szám persze, ez nem mai, hanem egy-két évvel ezelőtt lehet. Ennyit állított Londonról, de hát a London mellett mondhatjuk, hogy a másik ilyen nagyobb városként, úgy említettem, hogy Európában a Barcelona, aki ebben a körben van, és világviszonylatban itt a élmezőnyben, talán a harmadik helyen
a Szingapúrt érdemes kiemelni. Szingapúrban is 2014-ben indult ez az okosváros projekt, akkor a Singapore Smart Nation programot indítottak el, amelynek a fő komponense az a közlekedéshez kötődik, hiszen ez egy kicsi területű város ahhoz, hogy ez 6 millió ember éljen, tehát a közlekedés nagyon hatékonyságára nagy figyelembe kell lenni. Erről ma mindjárt mondok néhány példát. A másik az, ami ugyancsak a várossajátságon fakad, hogy a vizeknek az újrahasznosítását is generikusan megoldották, mert igazi trópusi klíma van, rengeteg az eső, de hát az eső sajnos elfogy, és nem lehet megfogni a terület beépítettsége folytán, és ezért ezek a újrahasznosítási megoldások valójában most mondhatom így, hogy a szennyvizeknek a tisztítása alapul. A nyílt adatbázisok és ezekre épülő alkalmazásukkal már láttuk, hogy London esetében is, meg Bécs esetében is meghatározó elem volt. Ami a közlekedést illeti, itt a szinkrónos futárrendszert érdekességként érdemes említeni, ami futárrendszerünkhez képest elsősorban az a többlet, hogy a szinkrón arra utal, hogy különböző színekkel jelzi, hogy az a járat, ami éppen jön, két perc múlva vagy bármikor, a zsúfolt vagy éppen üres, tehát tulajdonképpen a kényelmességet tudja elősegíteni. Mondjuk a zöld, hogyha viszonylag kevesen vannak, vagy mondjuk piros, hogyha zsúfolt. Aztán különböző kamerarendszereket építenek 400 nagyobb útkereszteződésben, itt van a Junction Electric Aids, meg a Green Link Determining rendszer, amely tulajdonképpen egy adaptív hullámot hoz létre a forgalom alapján. Tehát nem, de pontos időközönként csinálja a váltásokat, hanem a forgalmat veszi figyelembe. Aztán van egy Green Man Plus rendszer, amelyik annyira érdekes, hogy a járókelők számára lehetővé teszi, hogy hosszabb legyen a zöld lámpa időszaka. Ha valaki tudatékkal élő vagy olyan idős, aki rendelkezik egy ilyen speckártyával, akkor ezt el tudja érni. Aztán Szingapúrban van egy Electronic Road Pricing rendszer, amely tulajdonképpen olyan belvárosi dugódi rendszernek felelhet meg, ahol az ár a forgalom függvényében változik. Persze ez mindenfajta különösebb kényelmetlenség nélkül kell, hogy működjön, tehát ne lassítsa el a közlekedés. Az ázsiai városok közül itt még tulajdonképpen Shanghai-t lehetne nagyon pozitív példaként mondani, vagy Amerikából Chicagót, de úgy érzem, hogy itt érdemesebb egy olyan példát megemlíteni, amely nem sikeres példa. Ez Samsung Dél-Koreában. Ez is egy nullával épült város, még például a tengerből leválasztott feltöltött 6 méter négyzetes területen, ahol 2003-ban ez elindult, és hát elég nagy választ terveztek oda, és a leghatékonyabb technológiai megoldásokat alkalmazták. Nem is részletezném, tehát azt lehet mondani, hogy csak a város, mondjuk a fele sem költözött be a tervezett létszámnak, mert hát nincsenek közösségi terek. Gyakorlatilag az emberek online tudnak kommunikálni egymással, nagyon széles sugárutak vannak, és elsősorban az emberek találkozásának a helyének a kialakítására nem elegendően foglalkoztak. Hát ez egy negatív példa, de tegyünk egy másik ilyen példát, amelyet bizonyára nagyon sokan ismernek és hallottak, mert a Smart Santander az a nagyon híres Európai Uniós K+1 projekt, ami a 2010-es évek elején működő, nagyon sok vállalat szereplő bevonásával, több mint 17 ezer szenzort építettek, telepítettek Pixel meg Zone Toxin, mérve a legkülönbözőbb paramétereket, hőmérséklet, fénynap, talaj, nedvesség, forgalom, segíteni a parkolást, parkolóhelyek foglaltsága, és így tovább. Egy elektronikus címkékkel segítik a turistákat, hogy információhoz jussanak az adott helynek az érdekességeiről, vagy egy nagyon izgalmas dolog a Pace of City alkalmazás, amely azt tudja lehetővé tenni, hogyha egy lakó valahol lát valami problémát, akkor ezzel rendszerrel, ahogy csinálja egy fotót, akkor ez bemegy a megfelelő ilyen központba, rögzítve azt a koordinátát is, ahol ez a fotó történt, és hát valami gond látszik, például egy kátyú, mert kifejezetten ez a példa, akkor az önkormányzati oldal gyorsan és közvetlenül értesül ezekről. Természetesen a rendszer akkor működik, és ezt jól megerősítette a gyakorlat, hogyha tényleg tett követi a önkormányzat részéről, és kiavítják. De érdemes bejelenteni, mert a bejelentésüket komolyan veszik és javítják. Na, hát ez a példa, ez ma már ilyen értelemben, ezek nem újdonságok, számos város követte ezeket, hasznosította ezeket a tapasztalatokat, de hát ma is azért a Santander mindezeknek, ha úgy tetszik, az előfutára volt. És hát befejező példaként csak ilyen extrém okosvárosport tepe akarok mutatni, mint Japánban van a Toyota City, vagy az Emirátusokban a Mazda City, vagy a Dubai Export City, amelyek teljesen extrém példái az okos világváros megoldásoknak, de talán ezek között is a csúcs a szaudarábiai Neon vagy a Line, amelyeket 100 km hosszú egy vonalban épít ki a legkorszerűbben egy várost, amely a sivatagban jön létre. Hát a záró szlájdom az valójában egy olyan irodalommal hivatkozik, amelyik a HTE folyóiratában, az Infocommunication Journalban mostanság jelent meg, és ezt a folyamatot, a digitalizáció evolúcióját egészen eddig a smart ecosystemnek igyekszik összefoglalni, bizonyos értelemben részletesebben, mint ahogy itt elmondtam, bizonyos értelemben pedig kevesebbet, mert például jelenleges város projekt például abban ilyen okosváros példákat nem számítottam. Hát én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és esetleges kérdéseket várom és igyekszem.